Sziasztok! Akkor elkezdenénk az est utolsó hivatalos programját. Engem Szemes Balázsnak hívnak, és az én dolgom lesz az, hogy ezt az e-bookokról folyó beszélgetést vezessem. Mielőtt belevágnánk a témába, röviden bemutatnám a kerekasztal résztvevőit. A ti nézőpontotokból a jobb szélen Lőrinc Judit foglal helyet, akit Jude Law néven is ismerhettek. Ő amellett, hogy science fiction szerző és science fiction és fantasy szerző, elsősorban novellákat írt eddig talán, az LFG és az SF Mag nevű portálok szerkesztésében is részt vesz. A mellette Kis Gabriella foglal helyet, aki elvállalta azt, hogy az olvasó szemszögéből reflektál a felmerülő kérdésekre. Egyébként az ő nevével a Budapest New Tech Meetup szervezői gárdáján kívül még a Hármas Könyvelést nevű hetente jelentkező podcast egyik szereplőjeként lehet találkozni. Aki e-bookokkal foglalkozik Magyarországon, az valószínűleg hallotta már a Dvorkil nevet. Ez Farkas István takarja, aki évekkel ezelőtt magára vállalta azt, hogy egy olyan blogot indít, amin rendszeresen igyekszik bemutatni a legújabb műszaki újdonságokat, olvasókészülékeket, formátumokat. A magyar, mondjuk úgy, hogy e-bookokkal foglalkozó emberek által előállított e-bookokat, vagy újdonságokat, és kicsit kitérné, ha a könyvpiac helyzetére, fájdalmaira is blogjában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az elmúlt néhány évben ő egy meghatározó ismerője lett ennek a területnek. Talán a legjobban ő ismeri ezt itt közülünk. A Digital Books képviselője vállalta azt, hogy megjeleníti itt a, úgymond a piacnak a rideg valóságát. Selei Aranka a Digital Books-tól érkezett hozzánk, és talán a legmeghatározóbb jellemzője ennek az oldalnak az, hogy itt található meg az e-könyvolvasó készülékek legszélesebb kínálata, több tucatnyi készülékfajtát árusítanak. Lovas Lajos, aki science fiction szerzőként is ismerhetünk, korábban a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában dolgozott, ugyanakkor, mint most megtudtam tőle percekkel ezelőtt, megnyerte a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet igazgatói pályázatát. Ezúton is gratuláljunk neki szerintem. Ez egy nagyon szép feladat felvállalását jelenti. Aki kicsit hallott arról, hogy a magyar filmeknek, a filmarchívum kezelésének milyen a helyzete jelenleg, az tudja, hogy itt egyrészt egy hihetetlen kincs, másrészt ennek egy erre leselkedő, elég komoly veszélye az, amivel valamit kezdeni kell előbb-utóbb, ha nem akarjuk azt, hogy a kulturális történetünk egy jó része az megsemmisüljön. És azt hiszem, senkinek nem kell külön bemutatnom June-t.
Sziasztok.
Ezért nem is teszem. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni kínosabb, problémásabb témákról. Arra gondoltam, hogy megkérnélek titeket, hogy mondjatok egy pár szót arról, hogy az e-könyvekkel kapcsolatban mi a legmeghatározóbb személyes élményetek. Akár találkozás, akár hallottatok róla bármit. Tényleg, ami úgy beitta magát erről a témáról való gondolkodásotokba. Judit?
Kezdjem, én vagyok a legszélén. Hát nem is maga az e-book, tehát nem mondjuk egy konkrét könyv, hanem inkább az e-olvasó, tehát speciál egy Kindle, amit így be kellett állítani. Nem az enyém volt, hanem egy ismerősömé, és így ez, tehát fizikailag ekkor fogtam először ilyet a kezembe. Én nem igazán vagyok ilyen kütyükre írá kattanva, de erre azt mondtam, hogy ez nagyon tetszik, nagyon hasznos, de egy félelmetes eszköz is, és szerintem majd így elő fog kerülni, hogy ez miért az.
Akkor haladunk szépen sorban. Számomra is a legmeghatározóbb élmény a fizikai tapasztalás volt. Tehát ez elhangzott itt a hármas könyvelés témája, amelynek többek között köszönhetem azt, hogy találkoztam egy e-book readerrel, ugyanis a sztárság belejárójaként kaptam egyet kölcsön, és hát tényleg ez tipikusan az a készülék, amelyet a magamfajta nem teljesen kütyümániás, amikor elkezd használni, akkor rájön arra, hogy ezt az igényét, ami hihetetlenül erős eddig nem ismerte. De abban a pillanatban, hogy elkezdi használni, onnantól már létezik az az igény, és én jelen pillanatban tervezgetem, hogy hogyan fogom ezzel élni az életemet.
ki. Nekem elég sok élményem van. Talán az utolsót osztanám meg, ami ilyen szempontból nagyot ütött. Valamilyen fórumon feljött az, hogy hát ez a új technológia, ez a fiataloké, a kockáké, a fiúké. Ehhez képest nem olyan régen jártam egy tengerparton, ahol tele volt nyugdíjassal, és hát a többség az papírkönyvet olvasott, de egy néninél, egy nem fiatal néninél bizony egy Kindle volt, és így dülesztettem, hogy hát azért mégsem a 20 éveseké a világ. Hát mondom, megnézem, mit olvas ez a néni, és ahogy így oda settenkedtem és megnéztem, kiderült, hogy a néni az bizony cirilbetűs dokumentumot olvasott, amit majdnem biztos vagyok benne, hogy nem az Amazonról vásárolt. Tehát mondjuk úgy van ebben a dologban potenciál. Egy kollégám ezt úgy apostrofálta, amikor ő megvette a saját készülékét, hogy mostantól kezdve nagyon vigyázni kell a nagyira, mert ő másodperceken belül vásárolni fog, amit egy normál könyvárházban nem tudna megtenni. Úgyhogy szerintem való az, hogy ez a jövő, abban nem vagyok biztos, de hogy benne van a jövőben, abban igen.
Hát István szavaira ráfűzve akár én is lehettem volna az a néni, mert hát egész életemben könyveket olvastam, adtam ki és adtam el, és azért 50 éves koromban át tudtam a gondolkodásmódomat formálni, és azonnal bele tudtam szeretni az e-könyvekbe, olyannyira, hogy egy e-könyvforgalmazó portált is csináltam, és hát elköteleztem magam emellett, hogy mi lesz belőle, azt meg nem tudom.
Hát az első élményem az e-bookokkal, amikor megkeresett a második regényem kiadója, az a Jó reggel délben volt, és közölte, hogy szeretné, hogyha leszerződnénk, hogy jelenje meg e-bookban a Jó reggel délben. Ez meg is történt, de ekkor még nem láttam e-book readert, úgyhogy aztán később a Galaktikánál az Agydobás is megjelent e-bookban, és még mindig nincs e-book readerem, bár amikor beléptem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium digitális archívum főosztályára, akkor leadtam egy hosszú listát, hogy milyen eszközökre volna szükségem. Ezek között szerepelt az e-book reader is, nem kaptam, most sincs, viszont amikor a hosszú listámra megérkezett a leszállított eszközöknek a száma, akkor két dolgot kaptam, egy lemerült akkumulátorú laptopot és egy pendrive-ot. Tehát azóta se sikerült szertelni e-book readerre, viszont láttam az egyik kollégámnak egyet, és hát ami engem lenyűgözött benne, az, hogy nem sugároz. Tehát valóban egy olyan mat felületet láttunk, ami képes kiváltani szinte az eredeti könyvet, bár nem lehet gyűrögetni, meg nincs meg a könyvszaga, de azt én sem tudom megmondani, hogy ez a jövő, de az egyetértek, hogy benne van a jövőnek a lehetősége, és hogyha még egyszer hozzám kell a mikrofon, akkor azt is elmondom, hogy miért, és mit gondolunk mi erről, illetve mit teszünk annak érdekében, hogy jogtiszta változatban eljuthasson mindenkinek a gépére, vagy e-book readerére az, ami megjelenik a magyar szellemi univerzumban.
Nekem van több élményem is. Az egyik az a Judyhoz hasonló, tehát amikor tavaly szeptemberben megérkezett a Kindle, akkor azért az egy nagy flash volt, ahogy kicsomagoltam, és akkor ugye korábban is azt gondoltam, hogy az e-könyvekben lesz valamikor a jövő, csak sosem tudtam azt, hogy akkor ez hogyan is fog kinézni, és amikor kinyitottam a megérkezett csomagot, akkor úgy valamiféle képet kaptam róla, hogy mi lesz. A másik, és akkor majd itt érintek egy következő témát, nem tudom, hogy Balázs hogyan tervezte. A másik az, hogy ugye az SF Portál e-booknál ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy nem alkalmazunk semmiféle másolásvédelmet a könyveinken, hanem gyakorlatilag egy ilyen előszóban mondjuk azt, hogy Légy színe, lopd el című történetet, és így a legnagyobb forgalmú torrent portálokat, meg van az FTP-ket azért néha szoktam csekkolni, és azóta sem találtam meg a könyveinket. Tehát ez egy ilyen folyamatos jó élmény, hogy akik megveszik a könyveinket, azok úgy nagyjából tiszteletben tartják ezt a típusú kérést, és azt gondolom, hogy át is érzik, hogy miért fontos ez.
Ha már John így belevágott a lecsóba, akkor... Igen, ez egy kiváló alkalom arra, hogy beszélgessünk kicsit a DRM-ről, és szerintem Dworkillerről biztosan akar valamit mondani, és talán a Ranko is.
Mondjuk úgy elég sok ilyen kiadványt látok. Maguk a kiadványok azok nem kerülnek másolásra, de az ötlet igen, úgyhogy aki ma Soft DRM-mel kiad elektronikus könyvet, abban lesz ilyen üzenet, ami nagyon hasonlít Johnnyra. Tehát szerintem...
Nem kérek jogdíjat.
Ez dicséretes, de ez egy... már beírtad magad a történelembe ezzel, hogy feltaláltad a magyar DRM-et, ami szerintem majdnem olyan, mint egy bosnyák vírus. Azt ismeritek, nem? Bosnyák vírus?
Igen, ez a másodlamok.
Azaz, töröld le, Lici, mi olcsón dolgozunk.
Akkor rögtön becsatlakoznék a DRM kérdéséhez. Ugye a magyar, tehát levezük egyszerűen Mandának, tehát ez a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. Manda nem csak filmekkel foglalkozik, hanem gyakorlatilag a teljes magyar kultúrkincs digitalizált változatával. De most nem fogok erről sokat mesélni. Készül a köteles példányrendelet, amelyik leszögézi azt, hogy minden műalkotás, legyen az könyv, zene, kép, ami elektronikus formában létezik a kiadás során, az köteles példányként be kell szolgáltatni a Mandába. Magyarán ennek elfogadásától kezdve a Manda egy olyan kortárs gyűjtemény lesz, amelyik a teljes, most keletkező magyar kultúrkincset tartalmazni fogja, sötét archívumként, és azt kell megoldanunk, hogy a tartalma mind a kiadó, mind a jogtulajdonos és a jogtulajdonos szerző szempontjából úgy jusson el a felhasználához, hogy mindenki hozzájusson a saját jogdíjaihoz. És ennek érdekében mi is egy nemzeti DRM rendszert szeretnénk elkészíteni, azaz a Mandába bekerülő és egyébként a különböző közgyűjtemény adatbázisokban bent lévő több millió digitalizált dokumentum úgy tud eljutni a felhasználóhoz ezen keresztül, hogy pontosan nyomon követhető, hogy mekkora felhasználás, kinek a művét használták fel és mekkora jogdíj jár az alkotónak. A mi érdekünk pedig ebből az, hogy mondjuk a mostani jogkezeléshez képest nem 30% költséggel működik, hanem nagyjából 5-7%-kal. Azaz kedvező feltételekkel tud eljutni a magyar kultúra a felhasználókhoz. Hát ezen dolgozunk most éppen, úgyhogy a következő évben ezt a nemzeti DRM rendszert kialakítjuk. Ez a kiadókat sem sért egyébként, tehát mielőtt fölmerülne. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy fog működni, mint bármelyik webáruház ebből a szempontból, tehát pontos elszámolás mellett, akinek a műve köteles példányként bent van, a kiadó meg fogja kapni a maga részesedését két oldalú megállapodások alapján.
Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzek akkor gyorsan így lenyúlva Balázsnak a szerepét. Mondtad, hogy a kiadóknak ez tök jó lesz, mert hogy ilyen 5-7%-os, de akkor hol van a helye mondjuk akár a Digitalbooksnak, akár a Bookline-nak, Lira-nak, akárkinek, tehát akik terjesztői platformként határozzák meg magukat ebben a...
Akár a Sci-Fi SF Portal e-booknak.
Hát igazából minket zavart szerintem a legkevésbé, mert hogy nekünk amúgy is az lesz majd a következő lépésünk, hogy mi ki fogjuk pakolni előbb-utóbb a mindenféle különböző terjesztőhöz a könyveinket, ha csak nem az lesz, hogy itt a Manda mellett nem lesz létjogosultsága ezeknek a dolgoknak. Illetve a másik, ez persze egy nagyon populáris vagy populista kérdés lesz, hogy és miért köteles példánytörvény van, és miért nem visszük le 5%-ra az elkönyvnek az áfáját?
Az utóbbi kérdés, ezt nem hozzám kell intézni, az országgyűléshez. Egyébként Simon Laci az e-book áfájának az 5%-ra megtette a javaslatát, és az ott akadt meg, hogy valamilyen uniós jogharmonizáció mellett ezt nem engedték, de ezt ő nem adta föl egyébként. A másik a kérdésre a válasz, hogy mi lesz akkor a kiadókkal, hát nem lesz velük semmi, mert a köteles példányrendelet alapján bekerül az archívumba, de ez alapján nem kerül ki. Tehát ahhoz, hogy a DRM rendszer, tehát a mi DRM-ünkön keresztül bármit meg lehessen vásárolni, ahhoz meg kell egyezni a kiadóval és a jogtulajdonosokkal. Tehát mi nyilván megpróbálunk olyan ajánlatot tenni, amiért érdemes lesz nekik megegyezni. Tehát mindenképpen hozzájött a pénzéhez a kiadó. Ha meg nem egyezik meg...
Kérdeztem, hanem
terjesztőkre. És a terjesztőkre is ugyanez igaz. Tehát.
Ha már előkerült az áfa kérdésehoz, igazából két dolgot tennék hozzá. Az egyik, hogy valóban van egy olyan uniós szabályozás, ami az elektronikus szolgáltatások áfáját, azt nem engedi meg az alacsonyabb áfakörbe sorolni, mint ahogy mondjuk ezt a könyvek esetén megengedi, és a legtöbb e-book kereskedési rendszerben általában szolgáltatás nyújtás is társul a maguknak, az elektronikus könyveknek az értékesítéséhez. A másik pedig egy személyes anekdota lenne ezzel kapcsolatban, hogy amikor Magyarország egyik legnagyobb szakkönyvkiadójánál dolgoztam, és hallottunk erről a javaslatról, akkor igazából több embernek így elkezdett járni az agya azon, hogy jó, hát e-könyvek, abban igazából magyarországi szakkönyvpiacot figyelembe véve különösebb lehetőség az nincsen, de van egy csomó elektronikus adatbázis, amiben ilyen-olyan módon megtalálhatóak dolgok. És mi történne, hogyha adott esetben ezt lekonvertáljuk akár MobiPocketté, akár EPUB-bá, és már is nem 25% áfával, hanem 5% áfával lehet a terméket kínálni az ügyfélnek. Úgyhogy ez egy viszonylag nehéz elhatárolási kérdés, és szerintem a mai nap erről ne is beszéljünk többet. Azonban van szerintem egy megkerülhetetlen tény, ez pedig az, hogy amikor legutóbb beszélgettünk erről a témáról nagyjából egy éve, akkor egy viszonylag pozitív hangulat uralkodott, többen tervezgettek különböző kísérleti jelleggel magyar sci-fi e-bookokat, vagy nem sci-fi e-bookokat közzétenni, elindítani. Még többen gondolkoztak abba, hogy hát majd akkor ők piacra dobnak saját olvasót, és azon fognak az emberek e-könyveket olvasni. Na most ez alatt az egy év alatt Magyarországon túl sok minden nem történt, ami elindult, azoknak egy része is gyakorlatilag meghalt. Viszont a külföldi példákból meg azt látjuk, hogy az Amazon az folyamatosan képes az olvasókészülékek árát egyre lejjebb vinni, és iszonyatos példányban szállítanak be, többek közt Magyarországra is. Nem tudok pontos számokat, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy valahol 2/3 és 4/5 között van az e-könyvolvasók eladásban a részesedése az Amazonnak Magyarországon, ahol egyébként gyakorlatilag úgy lehet hozzájutni, hogyha az ember megrendeli az Egyesült Államokból, akkor nem tévedek. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy hogy látjátok, az Amazon mellett van-e tér, amin megélhet a magyar irodalom, vagy az fog történni, hogy megvárjuk, amíg az Amazon elindítja itthon is azt a szolgáltatását, hogy itt e-könyveket lehet eladni, többek között elkezdi rendesen kezelni a magyar nyelvet, és addig pedig marad a fekete kereskedés.
Hát tudtommal erre az Amazon nem készül, és szerintem erre azért még jó sok időt kéne várni, hogy a magyar nyelvet támogassa. Nekem a kedvenc mondásom az, hogy az e-könyv témában gyakorlatilag itthon még semmi nem történt, viszont annyi változás van az elindulás óta, hogy gyakorlatilag a forgalmazók, akik forgalmazókká szeretnének válni, nem igazán tudják követni ezeket az igényeket. Ugye amikor elindult ez az egész e-könyv téma, arról volt szó, hogy egyedül mindenható, az e-pub formátum lesz, és akkor ezt mindenképpen Adobe DRM-mel kell védeni. Hát ez gyakorlatilag most ott tart, hogy vannak olyan nagy kiadók is, akik azt mondják, hogy mindenféle védelem nélkül adják a könyveiket, de vannak ezek mellett a külföldi jogdíjas könyvek, amiknél a védelmet pedig mindenképpen meg kell oldani. Ez egyenes út oda, hogy valamiféle soft DRM-mel próbálkozzanak a kiadók és a terjesztők.
Másik, hogy szerintem az Amazon, az egyetértek azzal a nézettel, hogy az Amazon az Európát se veszi komolyan, Magyarországot meg végképp nem. Most egy picit megváltozott a helyzet, mert október eleje óta felhagytak azzal az egyébként roppantázásos gyakorlatukkal, hogy az áfát kifizették helyettünk. Úgyhogy hirtelen megugrott egy erős 20-25%-kal az Amazonról idehozott könyveknek, eszközöknek az ára. És emiatt levegőt kapnak azok az importőrök, akik korábban próbálkoztak. De még mindig nagyságrendekkel a többiek előtt járnak ügyfélkezelésben, termékminőségben, termékfejlesztésebességében. A jó hír az, hogy szerintem fel lehet mászni a hátukra. Tehát az, hogy van egy olyan szolgáltató, akinek mi nem, mint egy óriási bálna, aminek a hátán milyen kis élősködők vagyunk, és most ide értem a kiadókat is, aki nem kell a kiadóknak foglalkozni az eszközzel, azt az Amazon intézi, nekünk csak az a dolgunk, hogy szolgáltassunk, vagy legyen rá tartalom. És igazából a tavalyi év és a tavalyi kerekasztal meg a mostani között az a különbség, hogy mostanra az letisztult, hogy kemény DRM-mel nem fog senki nyerni, ez biztos. Letisztult, hogy legalább két formátummal ki kell jönni, és azok a kezdeményezések, amik most indulnak, azok gyakorlatilag erre a jelre vártak, hogy ez meglegyen. Egy harmadik láb még hiányzik, hogy a külföldi jogtulajdonosokkal megetessük ezt, hogy már pedig a magyar piac ilyen. Ez az áttörés az nagyon jó lenne mihamarabb, nem biztos, hogy meg lesz. De a jövő az ebbe az irányba mutat. És mint ilyen, az Amazontól nem félni kell, ki kell használni, és ki lehet. Tehát abban a pillanatban, hogy olyan a kiadó képesek az Amazon eszközökön futtatható formátummal kérni az anyagaikat, ragyogóan lehet együtt élni. Úgyhogy mire ide jön az Amazon, és megpróbálkozik a DRM-ével, az szép lesz.
Csak egy mondat, hogy valóban nagyon jó az Amazon Kindle-je, de azt gondolom, hogy vannak azért a hazai piacon ezen kívül is nagyon jó, jól használható elkönyvolvasó eszközök. Én mindenkit arra biztatok, hogy tájékozódjon, próbálja ezeket megismerni, és ha olyan tartalom kerül föl, ami csak EPUB és kemény DRM-mel ellátva érhető el, akkor azt is bátran vegyék meg, mert azért az olvasásban semmiféle gátat nem szab, el lehet olvasni a könyvet, nem is egy eszközön többön, és ahogy István is mondta, hogyha lesznek olyan kiadók, illetve olyan jogok, amiket csak így lehet megszerezni, akkor hát azokat is elkönyvformátumban is kellene.
Igen, ugye tavalyhoz képest, tavaly, amikor beszélgettünk, akkor ugye azt tudtuk mindannyian, hogy hát úgy látszik, hogy a jogtulajdonosok nem adnak semmiféle elkönyvjogokat, és ezzel kapcsolatban még én is gyártottam összeesküvés elméleteket. Most ugye az látszódik, most volt időm ebben az egy évben átnézegetni mindenféle elkönyves vagy könyvszerződéseket, és most már azért adnak elkönyvjogokat ezekre a külföldi, tehát a külföldi jogtulajdonosok. Viszont egyelőre definiálva van, ilyen nagyon jogilag csűrés csavarosan megfogalmazva, de az, hogy kemény DRM-et kell használni, ami tényleg az Adobe DRM felé tereli a külföldi anyagokat, csak ugye ez egy jó kérdés, hogy egyáltalán ezt így el lehet adni. És ebből a szempontból azért látok kiadókat, akik elkezdték ezt a vastag falat átütni, és azért vannak repedések, hogy megmondani a jogtulajdonosoknak, hogy Magyarországon nem fog működni ez a kemény DRM-es szisztéma, és itt például nyugodtan lehet a Kossuth kiadót említeni, mint ilyen egyik úttörő vállalkozást, aki ugye most az elmúlt héten vagy két héttel ezelőtt adták ki a Vándorsólyom kisasszony című könyvet, papíron is és elkönyvben is egyszerre, és ők keresztül tudták verni azt, hogy már pedig nem rakunk rá semmiféle DRM-et, és tényleg megvehető másolásvédelem nélkül.
Ha már előkerültek a kiadók, amit én láttam igazából eddig, de az egy elég szűk metszet egyébként ennek a történetnek, az, hogy az átlagos magyar kiadó az elkezdett foglalkozni azzal, hogy hát csak kéne valami e-könyvet csinálni, és volt neki valami ilyen költségszámítása többnyire Excelben vagy más dologban, de úgy beírogatta az új számokat, amit az e-könyvre gondolt, és akkor a végén az jött ki, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. Hogy látjátok, a könyvkiadóknak Magyarországon sikerülnie fog megugrani azt, hogy üzletileg értelmezhető módon, azaz nyereséggel e-könyveket állítsanak elő és adjanak ki? Vagy gyakorlatilag az fog történni, mint a zenekiadók esetében történt, hogy sértettem mondogatták, hogy a CD az igazi zene, az MP3 az nem is jó, meg a minősége is rosszabb, stb. És ezt addig mondogatták, amíg aztán már senki nem vett CD-t a végén. Most nyilvánvalóan itt azt gondolom, hogy az lenne a célszerű, ha minnyien a saját szempontotokból világítanátok meg ezt, hogy ami önmagában valószínűleg nem lesz teljes senkinél se, de talán együtt kijön belőle egy izgalmas kép.
Biztos, hogy ilyen kiadói szinten én nem fogok erről tudni mondani semmit, mert az zsebközgazdászkodás lenne csak olvasóként, meg íróként, amit ebben a témában láttam, meg amit a zeneiparban is láttunk. Az alapján szerintem nagy probléma lesz az ingyenes tartalom. Hát én ezt nem hiszem, hogy ebből nem lesznek problémák, és hogy mindig mindenki, mint a kis angyal, majd le fogja tölteni, nem fogja föltörni. Szerintem ezzel lesz gond. Főleg, és nem feltétlenül a magyar szerzőkkel lesz gond, hanem az, hogyha lefordítanak egy könyvet, és akkor a magyar nyelvű fordítást akarják majd megszerezni.
Tehát akkor te arra tippelsz, hogy a kiadóknak nem fog sikerülni ez a tranzíció?
Az egész szerintem azon múlik, hogy hány e-könyvolvasó lesz. Tehát elterjed-e maga az eszköz, szerintem el fog terjedni, valamint biztos fognak olvasni ilyen jellegű tartalmat az emberek, ha más nem, ezeket az okostelefonokat fogják úgy átalakítani, hogy azokon is lehessen olvasni, illetve már most lehet azokon is olvasni. Tehát biztos, hogy a digitalizálás fele hat a fejlődés.
Akkor ahhoz egyébként hasonlok. Én is ehhez. Én nem gondolom, hogy az okostelefonok, vagy mondjuk az iPad át tudja venni az e-book olvasónak a szerepét. Egész egyszerűen sugároz, tehát nem jó rajta olvasni. Tehát bántja a szemet, és ez mondjuk egy e-bookot elolvasni, ami mondjuk több száz oldal, azt nem tartom valószínűleg. Tehát nagyjából ugyanaz, mint a monitor, de igazából nem ezt akartam mondani, és egyetértek
csak
azzal.
Csak technikai kérdés szerintem ezt megoldják.
Hát igen, elképzelhető. Tehát oké, visszavontam az előbb, de a mostaniak biztos, hogy nem alkalmasak rá. Tehát ugyanis próbáltam, és nem megy. Tehát mondjuk iPad-en olvasni hosszabb tartalmat, az fárasztó a szemnek. És valóban ez ilyen kicsit tyúk meg tojás kérdés, nem az, hogy mi volt előbb, hanem az, hogy most kevés a tartalom, és ezért nem vesznek az emberek e-book olvasót, vagy pedig drága az e-book olvasó. Valószínűleg ez mindegyszerre igaz. És nekem van egy gondolatom arról, hogy hol lehet a kitörési pont, és ez egyébként hasznos lesz majd az e-book kiadóknak, de nem az e-book fogja megoldani, hanem valószínűleg az oktatás és az oktatási tartalmak. Ugyanis az egyetemi jegyzeteknek az elérhetősége, tehát egyszerűen drága az egyetemi jegyzet ahhoz képest, hogy mondjuk ez e-bookba mennyibe kerül, és egy csomagba ezt hogyan lehet megvenni. És erre most vannak pályázatok. Tehát ha jól emlékszem, akkor 3 milliárd forintért 1000 címet digitalizálnak egyetemi jegyzetekből, erre lehet most pályázni. Tavaly megállították ezt a pályázatot, az ECOP 2.5.1, így emlékszem, és most ezt újra kírják. Úgyhogy tartalom mindenképpen lesz. Hát a másik kérdés az, hogy hogyan fogjak hozzájutni a hallgatók az olvasóhoz, illetve hát mikor lesz Magyarországon akkora vásárlóerő, hogy a 2008-as válság előtti állapotokat legalább elérjük. Most e tekintetben van egy biztató statisztikai adatom, ezt az Inforádióban hallottam, az, hogy a sörfogyasztás visszatért, sőt meghaladja a 2008 előttit a kocsmákban, mert amikor kitört a válság, akkor egyszerűen eltűntek gyakorlatilag a sörfogyasztók a vendéglátó helyiségekből, viszont megnőtt a bolti sörfogyasztás, tehát ott többet vettek, és most visszatértek. Tehát az árkülönbség a jelen állapotban, vagy jelen gazdaság jelen állapotában úgy néz ki, hogy visszatért legalább ahhoz az állapothoz, ami a kitörő válság előtt volt. De nem vagyok benne biztos, hogy ez még elegendő lesz ahhoz, hogy az emberek megvásárolják karácsonyra az e-book olvasót. De abban viszont én optimista vagyok, hogy amikor a 100 000-es nagyságrendű egyetemi hallgató valamilyen kedvezménnyel, akár kormányzati támogatáson, ezt nagyon támogatnám, hozzájutna e-book olvasóhoz.
Akkor igazán örülök, hogy mi is az egyetemi tankönyvek irányába nyitottunk. Legalábbis a Pécsi Egyetem könyveit folyamatosan tesszük fel az oldalra. Abban nem értek egyet, hogy nem kell a könyveket digitálisan kiadni, mert most is minden megtalálható a neten, a legújabb bestseller is, illetve egy papírkönyvből körülbelül 2 óra munkával lehet digitális könyvet csinálni. Tehát én arra biztatnám a kiadókat, hogy mindenképpen a papír alapúval egy időben a digitális formát is csinálják meg. Az már egy másik kérdés, hogy milyen formátumban, milyen DRM-mel kínáljuk. Mi ezzel a gyakorlattal élve most adtunk ki egy könyvet Bellum Atlantis címmel. Ezt azért merem itt mondani, mert science fiction a témája, tehát akik itt vannak, töltsék le és olvassák el.
Én itt egy kicsit egy ilyen elképzelt ideális olvasó figurájával próbálok bábozni, mert ez lenne itt a szerepem, és most ez a kis báb beszél. Én erre a kérdésre válaszolni, hogy engem ez nem igazán érdekel, hogy a kiadók ezt hogy oldják meg, tehát én a fogyasztó vagyok, és azt szeretném, hogyha megpróbálnának elérni engem, és ezt nem látom jelen pillanatban minden szinten. Tehát ezeket az igényeket fel kell kelteni, alkalmassá kell tenni az olvasókat, és hogy az előző kerekasztalnál elhangzott ez az olvasó felelőssége, itt jelen pillanatban ezt erre a kérdésnél nem érzem sehol. Tehát azt látom, hogy várjuk, hogy mi történik. Egyelőre nem annyira sok.
Szerintem ami fontos dolog, hogy a jövőt valahogy úgy látom ebben a történetben, hogy nem a tartalomért fognak fizetni a jövő userei, hiszen tartalom már most is van. Ha megfelelő helyeken kotorászunk, akkor minden megvan. A jövő olvasói azok a komfortért fognak fizetni, hogy instant, azonnal, ott, ahol vagyok, a legjobb minőségben, ezért fizetnek. És hogyha megváltozna a szemlélet a könyvkiadók oldaláról, akik a papír szentségében hisznek, a tartalom szentségében hisznek, nincs ilyen. Tehát ezek múlófélben vannak, még utóvét harcok vannak, a Gutenberg Galaxis is tiszteljük és szeretjük, de nem azért jó az iTunes, mert olyan zenék vannak ott, hanem azért jó, mert azonnal, tehát késletetés nélkül, impulzusból hallok egy fülest, olvasok egy jó kritikát, és minimális ráfordítással, minimális erőfeszítéssel birtokába tudok jutni egy adott terméknek, és ezért fognak fizetni. Ha valakinek van túlélési esélye, akkor azok, akik ezt a fajta komfortot biztosítják. Ezért érzem most egy kicsit rosszul magam, mert ennek a folyamatnak a kiadók még nagyon az elején tartanak. Tehát még az a gondolattal barátkoznak, hogy sok formátum van, és egyszerre kell ezeket piacon tartani. De van egy-két ötletem, amin dolgozok is, hogy ez változzon, és valahol e felé látom a kitörési pontot.
Itt véget ér a kerekasztal beszélgetés, akkor ezen a sör statisztikán, a trombitásban óhajtunk majd javítani. Én egy picit azért visszadobnám az olvasókhoz a lasztit, mert hogy ugye nagyon sok blogbejegyzés, fórumbejegyzés ilyesmi olvasható, hogy e-könyv versus papírkönyves témában, és azért azt látom, hogy egy csomó olvasó is még azért ragaszkodik ehhez a Gutenberg Galaxishoz, ami tök jó, tehát azzal nincsen semmi baj, csak vannak olyan olvasók, akikben ellenérzéseket szül ez az e-könyv megoldás is, de csak egy mellékszál. Én is egyébként azt gondolom, hogy amikor megfelelő áron lesznek e-könyv olvasók, akkor fog ez igazán beindulni. Itt ugye vagy az van, hogy ezek az e-tinta alapú eszközök fognak jobban lecsökkenni az áruk, vagy pedig én azt várom, hogy én azért azt gondolom, hogy a tablet piac is, hogyha itt egyszer be fog indulni, ugye azért kérdés, hogy ez mikor fog beindulni, akkor azért az segíteni fog az e-könyv eladásokon is. Mert én is egyébként azt gondolom, hogy én nem olvasnék tableten könyvet, de rengeteg olyan ember van, aki okostelefonon olvassa már ma is a különböző könyveket.
Akkor most olvasóként szeretném magamhoz ragadni a szót. Én teljesen készen állok arra olvasóként, hogy egy e-book boldog birtokosaként több száz vagy több ezer kötetet vigyek magammal nyaralni. És valóban az ár az, ami ahogy Csú mondta egyelőre, szerintem kritikus szempont. Tehát még nem ért oda, hogy mint az okostelefon majdnem hozzávágják az emberhez a szolgáltatók, hogyha aláír két év hűséget. Nem tudom, hogy mikor következik be az a pillanat, amikor egy átlagpolgár meglátta kirakatban egy e-book olvasót, és aztán azt mondja, hogy hopp, hát két sörrel kevesebbet iszom, és vagy mit tudom, hogy nem veszek cigarettát ma, és rendelkezem egy ilyennel. Valószínűleg az ár az egy alapvetően fontos szempont. De akartam még valamit mondani, amit elfelejtettem, viszont akkor továbbadom addig a mikrofont.
Úgy gondolom, hogy megfelelő mennyiségű tartalom esetén kvázi hűségnyilatkozattal ugyanúgy lehetne az e-könyvforgalmazó portálokon is jutányosan hozzájutni olvasó eszközhöz. Sajnos tényleg a megfelelő mennyiségű tartalom hiányzik.
Igen, eszembe jutott a Gutenberg Galaxis és a kapcsolatban akartam reagálni. A digitális világ az egy csodálatos dolog, és ezt rendszeresen is lelkesen emlegettem azt, hogy a polihisztorok kora az nagyjából 200 éve lejárt, tehát, és már gyakorlatilag, mert a repertórium folyóiratok sem segítek, hanem a digitális keresőrendszerek és az intelligens keresőrendszerek segítségével találhatunk meg bármit, ami az emberiség létrehoz. Tehát most az extra szomatikus információ halmaz, ami a genetikai és a... Tehát, nem én vagyok ilyen okos egyébként, tehát idézek. Tehát az extra szomatikus információ halmaz, az két nagyságrenden megharadja a genetikus és az extra genetikus információt, mármint az agyunknak a kapacitását és a genetikailag bennünk tárolt információt. Tehát halovány esélyünk sincs arra, hogy ha 10 000 évig élnénk, akkor is megtanuljuk a teljes eddig létrehozott emberi kultúrkincset, vagy egyáltalán megismerkedjünk vele. Viszont a digitális világ lehetővé teszi a keresést. Ez igaz egyébként az e-bookokra is, csak mondjuk kicsiben, tehát nem kell a 100 000 kötetes könyvtárunkban jó katalógus segítségével kutakodnunk, mert azért ez egy egyszerűbb keresési metódus tesz lehetővé. Viszont egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a Gutenberg galaxisnak vége, ezt már Marshall McLuhan-tól kezdve többen jósolták, ugyanis mindez áram kell. Tehát abban a pillanatban, hogy megszűnik az áram, és most itt nem ilyen apokaliptikus víziókat szeretnék felvázolni, bár érdekel a téma egyébként, és ezt a következő regényembe ebbe bele fogok csapni sokak után. Viszont van valami a könyvben, ami teljesen irracionális egyébként, hogy a olvasók egy része ragaszkodik a könyvhöz, de én is. Tehát én azt hiszem, hogy abban a dihotómiában fogok élni itt a hátralévő időben, hogy mind a kettőt használni fogom és szeretni.
Hát talán ehhez kapcsolódik, amit én igazából még John és Dorkill hozzászólásaihoz akartam fűzni, és a saját személyes tapasztalatom, hogy itt felmerült az, hogy miért kényelmes az e-book vásárlása, hogy mennyire baromra kiszolgálja a felhasználat, mennyire gyors, és ha belegondolok, akkor számomra egy papírkönyv vásárlásához képest ez egy szakadék. Tehát számomra a papírkönyv vásárlásához képest nem egy fejlettebb mód, hanem a papírkönyv vásárlás nem az a lényeg, hogy gyorsan vagy kényelmesen vásárolj meg, hanem egy másik típusú fogyasztás. Tehát ez nem valaminek a 2.0-es verziója, hanem egy teljesen más típusú médium, amelyet másképp kell használni. Tehát, és itt megint visszadobom a kiadóknak a labdát, mert ezt az olvasó, amíg csak a papírkönyv fogyasztást ismeri, annak a leképezéseként képzeli el, de valójában másra van szó, és amíg nem tapasztalod meg, nem tudod, miről van szó. És tapasztaljuk meg, ezt várjuk.
Bocsánat, hadd szóljak közben. Szerintem ez egy rendkívül érdekes kérdés. Egyrészt, hogy egyetértetek-e azzal, amit Gabi felvetett, hogy itt a két olvasás az gyakorlatilag teljesen eltérő élményt jelent. A másik, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy ha nem is a közeljövőben, de a nem túl távoli jövőben csak elektronikusan fogtok olvasni, esetleg már így tesztek-e?
Hát, hogyha most magamhoz ragadtam is, akkor én persze el tudom képzelni, hogyha nincs más választásom. Olvasni kész vagyok bármilyen hordozót vagy könyvet akár. Viszont itt arra a kérdés, hogy a kiadók makacsága és a papírhoz való ragaszkodása a szempont lehet-e mondjuk az e-book és a papír alapú kiadványoknak a versenyben, szerintem nem egyébként, mert azért itt minden a piac szabályoz. Tehát, hogyha nem éri meg kiadni nagyobb példány számban a könyvet, akkor jön a print on demand, tehát meg fog maradni nyilván a könyv, és én azt gondolom, hogy nagyjából ez is a jövő egyébként, tehát mondjuk egy-két műfajta, amit tudom, a szakácskönyv és a fogyókúráskönyv kivételével, valószínűleg a szép irodalom az egyre inkább az e-book felé, illetve a print on demand fele fog tolódni.
Judit?
Hát így mindenféle szemszögből lehet nézni ezt a tehát író, olvasó, kiadó szempontjából.
Te személyesen?
Hát nekem sincsen elolvasó, csak így másét így messziről így láttam. Az előbb a Gabi, amit mondott, az nem az olvasási szokásra vonatkozott a különbség, hanem a fogyasztási, vásárlási szokásra, hogy egy egészen más élménybe menni a könyvesboltba, és akkor ott hosszan válogatni, hogy át megvegyem, beleolvasok, nem veszem meg, majd legközelebb, vagy tényleg valamit leemel az ember a polcról, mint az, hogy hirtelen nekem ez most gyorsan kell. Hát nem vagyunk egyformák, kérdés, hogy a jövő generációiban ez a fogyasztási szokás, ez hogyan fog lecsapódni, de hát ez meg a marketing szakembereknek az asztala inkább.
Pont egy nagy forgalmazóval beszéltem néhány héttel ezelőtt, és kérdeztük, hogy na hát akkor ők hogyan látják azt, hogy hogyan vásárolnak az ő vásárlóik. És én is meg abban nőttem föl, hogy hát bemegyek a könyvesboltba, és sajnos egyre ritkábban teszem, és akkor körbenézek, leveszem a polcról, megízlelgetem, stb. És most hát főleg persze minden fiatalabb az olvasóközönség, annál inkább igaz, ez egyre inkább eltűnik. Tehát, hogy főleg ugye ifjúsági regények esetében az nagyon látszik, hogy amikorra meg van hirdetve a kiadásnak a napja, akkor bezúdulnak a könyvesboltba, fölmarkolják azt a könyvet, fizetnek, és szevasz. Tehát, hogy ennek már nincsen meg feltétlenül az a feelingje, amihez mi hozzászoktunk. ennek a könyvvásárlásnak.
Én nem csak a vásárlásra gondoltam, hanem tényleg más hordozó. Tehát az egyik fizikai oldalakkal bír, és ez egy olyan eszköz, amelyet az író kihasználhat. Tehát az, hogy oldalakra van tagolva, amelyek egymáshoz viszonyítva mindig lineárisan következnek, nem lehet benne ugrálni. Tehát én azt várom, hogy mikor jelennek meg olyan könyvek, amelyek csak e-book readeren tudják teljes mértékben kihozni magukból a maximumot. Tehát, hogy azt felhasználják, hogy az e-book readerben egy folyamként szerepel a könyv. Tehát számomra ez két különböző fizikai megtestesülés, ami nem csak a vásárlásban, hanem a befogadásban is különböző.
Én meg azt érzem, hogy abszolút van élet papír nélkül. Tehát, hogy egész más a tényleg nagyon különbözik a kettő egymástól. Nálam a papír, akkor firkálok is. Ez nyilván egy könyvben nem szép dolog, és néha még nyomtatok is, amikor firkálni akarok, de van élet a papíron túl vidáman, hiszek ebben mélységesen, nem akarom ezzel a papírt egy másodpercig se bántani, hátrasorolni, lekicsinyelni, az egy nagyon szép és jó dolog a maga helyén, és ugyanígy a vásárlási szokásaink is, meg az értékalkotásunk is átalakulnak, hogy egyszerűen valószínűleg pekhem van, hogy nincs annyi időm, vagy sajnálom rá, hogy én ott egyedül molyolgassak egy bármilyen plazában, könyvesboltban, ruhában, akár. Viszont meló mellett simán tudok podcastot hallgatni, tippeket veszünk onnan. A haverok, hogy mit olvasnak, azt megosztják a Facebookon. Ha felkelti az érdeklődésemet egy könyv, amiről valaki mondott jót, akkor ezer helyen utána tudok nézni, review hegyek vannak. Én spoilerezek. Én nem szeretem a nagy meglepetéseket, és képes vagyok a Wikipédián utána nézni a plotnak, hogy miről szól, és majd eldöntöm, hogy el akarom olvasni, és nagyon élvezem. Tehát ez egy másfajta fogyasztási forma, ennyi.
Az olvasási szokásokkal kapcsolatban, csak hogy én nem érzékelek különbséget. Keveset olvastam e-bookon, tehát nagyon rövid ideig volt a kezemben, viszont én monitoron nagyon-nagyon sokat olvasok, és így nem érzékelek különbséget a között, hogy nekem most lapozni kellett, vagy pedig kattintanom kellett, és szerintem, hogyha e-bookot olvasnék, akkor sem érzékelném azt, hogy most ez másféle hordozó. Nemrég egyébként olvastam egy cikket a neten, ahol valami német felmérést végeztek, ilyen szemkövető, nem tudom, ilyen neuron akármi csodákat raktak az alanyok agyára, hogy így a fejére, bocsánat, és azt hozták ki belőlük, hogy az embereknek jobban esett a könyvet olvasni, tehát a lapozás élménye, de hogy ez miért volt, hogy volt, de nem hinném, hogy ez befolyásolná azt a mérhetetlen digitalizálódást, amire most is utaltál, hogy igen, számít, hogy minél gyorsabban információhoz jussanak az emberek, és ahogy haladunk majd előre az időben, mondjuk egy-két generáció is, valóban szerintem is ez a szokás, ez meg fog szűnni, hogy lassan bemegyünk és válogatunk, mert szép a borító, meg jó kézbe venni, és jó a nyomdafesték illata. Tehát így ez a... Tehát, hogy valamit kaptam a pénzemért, valaki azt írta, hogy készültem. Tehát így kigyűjtettem néhány mókás tehát ellene, mellette, és ilyen középutas hozzászólások is voltak, és az egyik fórumozó azt írta, nem tudom már melyik fórumon, hogy a birtoklás érzése a könyvnél, hogy kaptam valamit a pénzemért, és hogy ezt az e-formátumban így nem érzékeli. De az, aki sokat olvas már eleve monitoron, akinek nem számít az, hogy hogyan jut hozzá az olvasmányaihoz, annak egy idő után ez nem fog mondani semmit.
Csak egy kis kiegészítés, hogy a papírkönyvek jó részét is online adják már el. Tehát ennyiben a papírkönyveknél is megszűnik a könyvesbolti vásárlás feeling, de én is azt gondolom, hogy lehet olvasni eszközön, és itt igazából mindenkinek azt ajánlom, hogy tapasztalja meg az igazi e-könyvolvasó eszközön való olvasást, mert az azért egy picit más, mint hogyha monitoron tesszük ugyanezt.
Egy új szempontot szeretnék fölvenni, tehát a világirodalomnak és a világfilmművészetének egy nagyon fontos szegmense, amikor az öreg tudós ül a dolgozó szobában, és mögötte rengeteg könyv van a polcon. Most gondoljátok el, hogy fog kinézni a könyves polc, tehát tök üres, és egy e-book olvasó van rajta.
Megtartja a régi könyveit.
Hát igen, de mondjuk 100 év múlva.
Vagy a nagyapjáit, nagyanyjáit.
Esetleg üres kartonborítások lesznek.
Poszter.
Ennek a gyártására kell ráállni.
Nekem volt erről egy elképzelésem, hogy a maga az e-book reader az egy ilyen hologramos kivetített polcot is tartalmaz, mert szerintem az emberek, vagy legalábbis én mindenképpen vagyok annyira sznob, hogy szeretném, hogy mutogassam azt, ami a birtokomban van, és erre szükség lesz. Tehát nem látom, hogy ez hol fogja pótolni az e-book reader.
Az e-book reader szerintem egy nagyon jó eszközös egyébként az, hogy tényleg nem sugárzás kiméri a szemet, ez tök jó. Én írtam ennél egy jobb eszközt, az Agydobás című regényemben található. Ez egy összegyűrhető fólia, amire bármi letölthető, és szintén nem sugároz, és megfogod, begyűröd a zsebedbe, mint egy zsebkendőt, kihúzod. Hát ezt még meg, azt hiszem, ezt valaki időközben megcsinálta.
Nem, a sznobságra visszatérve meg annyit, hogy nyilván a Facebook profilodon látszani fog, hogy mit olvastál, hol tartasz benne, mit mondtál róla, hányra pontoztad, és aki téged mértékadónak tart, az így beklikkel, követ, hogy és akkor hármas könyvelés mit mondott erről? Na hát ez jó, akkor szeretem a hármas könyvelést, akkor elolvasom, vagy azt mondta erről, hogy rossz, de nem szeretem a hármas könyvelést, akkor azért olvasom el. Ez egyszerűen mások a lehetőség. Egy kicsit azt érzem ilyenkor, hogy amikor 1800-as évek végén mindenki parázott, hogy és mi lesz a lovakkal? Hát a lovak azok olyan klassz dolgok, és ez sok mocskos szemét, robbanó motor, meg balesetveszélyes, gyors, kusztustalan, széthullik a civilizáció. Hát aki akar, az még ma is tud lovagolni.
Talán van még egy téma, ami már egy picit előkerült. A kényelem kapcsán jutott az eszembe, hogy amikor találkoztam az egyébként máig kedvenc elkönyvesboltommal, ami egy nagy amerikai, elsősorban militaris sci-fiben erős kiadónak az elkönyvesboltja, akkor ott az van, hogy én fizettem érte egy pár dollárt azért a könyvért, vagy könyvcsomagért, és akkor kiraktak elém 6-7 változatot, amiben letölthetem, meg küldjem el a Kindle-ömre, meg amit akarok, olvassam el ott online az oldalom, amit akarok. Ehhez képest, amikor valami fajta, bemegyek egy Amazonos boltba, vagy akár egy magyar Adobe DRM-et használó boltba, akkor ott azt látom, hogy itt töltsem le, akkor ha rákattintok, akkor vagy elindít egy programot, vagy nem, ami le akarja először magát frissíteni, utána szinkronizáljam össze mondjuk az olvasóeszközömmel, tehát egy sokkal macerásabb folyamatnak tűnik számomra. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az meg az, hogy mondjuk veszek egy számítógépes játékot, nagyjából már az is úgy működik ma, hogy berakom a lemezt, fölmásolja az adatot a merevlemezre, aztán beaktiválja valami online szolgáltatásra, és onnantól kezdve a lemezt azt eldobhatom, mondhatni, hál' Istennek. De egy könyv esetében azért eléggé benne van, nem tudom, az én szokásaimban mindenképpen, hogy kölcsönadom a barátaimnak, adott esetben később beszélünk is vele. Hogy mi a helyzet ezekkel? Tehát itt egyelőre azt látom, hogy a papírnak hihetetlen előnye van. Ti hogy látjátok?
Miért még senkinek nem küldti rád könyvet? Soha. Oké, okay, ez provokatív kérdés.
Természetesen küldtem át ingyenesen elérhető könyveket.
Megígértetted, hogy letörli, mihelyt befejezte az olvasást, ugye? És addig te nem olvastad. Jó, bocsánatot kérek, ez gonoszság volt.
Oké, de akkor szerinted az a válasz, hogy szépen megkerüljük ezeket a rendszereket, és bízunk abba, hogy a jogérvényesítés soha nem éri el azt a szintet, hogy amiért aggódnunk kelljen?
Nem, még egyszer mondom, tehát nem a tartalomért fogunk fizetni, hanem a komfortért. És mondjuk én szeretnék hinni abba, hogy azért feljön az a morál, hogy ha én birtokába kerülök valaminek, vagy akár egy élménynek, ugye ez a könyv, mint tárgy, oké, és akkor mi van, aki fizet mondjuk egy koncertért, egy színházi előadásért, egy moziért, akkor az pénzkidobás, hiszen én nem vihetem haza a színházi előadást. Tehát ilyen szempontból a könyv is átmegy egyfajta élmény kategóriába, és ha megvan az a morál, hogy hülye dolog ez, benzinkúton, amikor lemossák a kocsit, akkor nem kötelező a benzinkutasnak borravalót adni. De ha ő külön körben nyalja a járgányt, ami nem dolga, akkor érzem azt a nyomást, hogy nekem ott valamit villantanom kell, mert kaptam valamit. És ha kapok kölcsön egy könyvet, ami tetszik, és ezt én meg akarom tartani, akkor szeretnék elmenni a forrásához. Egy csomó kiadóval így ismerkedtem meg, hogy elolvastam a könyvüket, amit ők nem adtak oda nekem. És akkor oda mentem, hogy háló, én ezért nagyon szerettem volna fizetni, mit tudnánk tenni az ügy érdekében. És persze megőrültek, mert abszolút nem voltak arra felkészül, hogy jön egy vadorzó, aki megmutatja nekik a saját cuccaiknak a kalóz változatát, hogy nézd, milyen jól néz ki, na most, hogyha megvettem volna a boltba, akkor ez nekem megért volna ennyit és ennyit, és akkor úgy az első fogszívások után most már ott tartunk, hogy akkor oké, akkor mit kell nekünk ahhoz csinálni, kérdezi a kiadó tőlem, hogyha a magad fajtákat ki akarnánk szolgálni, és valahol előrefele megyünk, ez úgy lassan nyekeregve, de azért alakul. Tehát alakulgat.
És ami még jó hír az Adobe DRMS e-pubok esetében is, hogy mindösszesen 6 eszközön megnyitható, tehát egy egész család elolvashatja, illetve a legjobb barátomnak is kölcsön adhatom, ha akarom.
Nézzétek el, nekem ez szakmai ártalom, én nem vagyok ennyire bizakodó az emberek morális dolgait illetően, és abban sem vagyok biztos, hogy nem fogják tudni azt megoldani, hogy ugyanolyan könnyen, ugyanolyan kevés, vagy viszonylag kevés kattintással az illegális, de ingyenes tartalom hozzájussanak ugyanúgy. Szerintem ezt még magyar viszonyok között, vagy nem feltétlenül magyar viszonyokban, de nehéz megbecsülni, mert még nagyon kevés elolvasó van szerintem az országban. Erre mondjuk én egy nagyon érdekes, szeretnék egy adatot hallani, hogyha valaki van birtokában ennek, hogy mégis mennyi e-reader van jelenleg kéznél az embereknél, és körükben egy felmérést is érdekes volna végezni, hogy erre az e-olvasóra ők honnan szereznek tartalmat. Illetőleg még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a letöltés arctalan, tehát az nem olyan, hogy úgy érzed, hogy ott van egy benzinkutas, aki, vagy ez a személy, aki neked lepucolt még pluszba ott valamit, hogy úgy érzed, hogy neked valamit ahhoz hozzá kell tenned. Volt szerencsém egy számítógépes bűnözéssel kapcsolatos konferencián részt venni, mint abszolút hozzá nem értő, csak jogász vagyok, tehát nem értek az informatikai részéhez, és nagyon vicces volt azt látni, hogy az meghívott informatikus szakember ilyen enyhe félmosollyal az arcán hallgatta végig az összes jogvédő iroda jogászainak az álláspontját, hogy mindent nagyon komolyan és mindent le kell védeni, és hogy tűzzel vassal üldözni a letöltőket is, meg a feltöltőket is, meg mindenkit, aki továbbadja e-mailben bárkit. És aztán, amikor az informatikusra került a sor, akkor ő elmondta, hogy olyan mérték, olyan volumen, amivel ezt se tudjuk képzelni. Tehát, hogy ezt üldözni jogilag, és a szerzői jogot betartatni, azt, ami most van hatályban, azt egyre inkább lehetetlenné fog válni. Én nem hiszem, egy idő után nem látok akkora nagy különbséget, hogy a könyvkiadók is ne esnének ugyanabba a csapdába, mint amibe a zeneipar és a filmipar került.
A zeneipar meg a filmipar, ugye azért tényleg ez a tűzzel vassal a című dolog, és ugye most még azért nagyon az elején vagyunk ennek az elkönyves útnak itt Magyarországon, és ezért tartom fontosnak azt, hogy minél több kiadó, meg terjesztő, meg szereplő, ez minél egységesebben próbáljon meg föllépni annak mentén, hogy igenis szolgáljuk ki jól az olvasókat, a vásárlókat, mert hát ha mégiscsak sikerül valahogy egyfajta kultúrát adni ennek az elkönyves vásárlásnak. Ez persze állatra fantasztikusan hangzik, tehát egy sci-fi találkozón van ennek a gondolatnak helye szerintem, de most kell ezt elkezdeni, mert tényleg, hogyha nagyon elkésünk fel, akkor pont ugyanaz lesz, mint a film meg a könyv forgalmazásnál. Meg kéne próbálni.
Ha más nem, akkor majd az e-book readert adjuk kölcsön, mert ha lejjebb megy az ár, akkor lesz otthon 5, és gyakorlatilag könyvpakkokat fogsz kölcsönadni. Én azt gondolom, hogy annyira könnyű kijátszani mindenféle falat, hogy ezzel csak az olvasók kényelmét tudják gátolni a kiadók. Tehát számomra inkább tényleg a kultúra kiépítés lenne az, ami fontos, és ez az élmény szempontú, vagy élményközpontú dolog, amit a Dvorkin megfogalmazott.
Csak egy mondat, hogy amennyire félnek a kiadók az elektronikus könyvektől, annyira nem kellene félniük. Én úgy gondolom, hogy ez inkább újabb olvasó rétegeket fog bekapcsolni, akiknek esetleg pont az eszközön való olvasással válik trendivé az olvasás, és ezáltal fogják megszeretni. Mi jártunk egy általános iskolában népszerűsíteni az e-könyveket, és bizony nagyon-nagyon szomorú volt azt látni, hogy a 4 év folyamra járó körülbelül 300 gyerekből hát a 10%-a, hogyha rendszeresen olvas. Tehát ezekkel a fiatalokkal kellene megszeretetni az olvasást, és talán ez ennek a módja, hogy digitálisan olvassanak.
Az előbb kérdeztél számokat, azért valami, azért én mondjuk úgy képzett becsésre tudok szolgálni. Ha belekotrunk a magyar alvilágba, akkor szerintem az ott elérhető címek száma az olyan 30 és 40 ezer között van, a hivatalosan elérhető, tehát amit megvehetsz a boltban, az olyan 1500 körül karcolódik, amit letölthetsz a Mac-ből, az olyan 6-7 ezer körül, talán 8-et nem éri el. Ami azt jelenti, hogy ha te, igen, és az sem mindegy, hogy mi van melyik területen. Tehát a Mac-ben azon, ami teljesen régi-régi free felajánlották, egy-két érdekes kivétel, hogy most József Attila van, vagy nincs, ilyesmi. A kereskedelmi forgalomban csak magyar szerzőtől, és azok sem a legfrissebbek, kevés kivételtől eltekintve. Az a világ mennyilván abszolút a, na az piacvezérel, tehát ami kúrens, az minél kúrensabb, annál gyorsabban felbukkan. És csak magamat tudom ismételni, hogy nem ezekért fogsz fizetni, mert nem a tartalomért, hanem az, hogy hogy jutsz hozzá. Tehát ahhoz a 30 ezer cím után talpalni kell, valakinek a barátja kell, hogy legyél, valamilyen érdekes accountodnak kell legyen, konvertálgatnod sem ártana, minőségesre lesz olyan, amit mondjuk egy sima olvasáshoz elvárnál, komfort, komfort, komfort. Ha komfort van, akkor nem fognak szőrözni. Megint nagyon nem szeretem az Apple-t, de amit ők a zeneeladásban művelnek, az óriási. Tehát nincs olyan zene, amit nem találsz meg torrenten, és mégis irgalmatlan pénzt szakítanak abból, hogy ők ezeket árulják. Tehát azért, mert könnyű. Lehet.
Bocsánat, én a Lajos véleményére nagyon kíváncsi lennék ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Köszönöm szépen, én is kíváncsi vagyok a véleményemre. Mert nekem a tűzombabám jutott eszembe, és amit te mondtál pont azzal kapcsolatban, amikor lekapcsolják a villanyt, illetve eltűnik a fény, és elmegy az áram, és hát eltűnnek a nyereménytárgyak az asztalról. És hát amikor erkölcsi vitát folytatnak bent a tűzoltók, és azt mondja a parancsnok, hogy aki nem lopott, vegye úgy, hogy nem nyert. Tehát egykori hallgatóim két évvel ezelőtt még tanítottam egyetemen. Az egykori hallgatóimat nézve, hát rendkívül kreativitással meg tudnak szerezni mindent, amire szükségük van, viszont pénzük nincs. Úgyhogy hát nehéz lesz eljutni addig az állapotig, amíg mindenki erkölcsi kötelességének érzi a fizetést, viszont a fiatalabb generációkban meg láttam ezt, tehát a saját gyerekeimnél, hogy nem nyúlnának hozzá ahhoz, amihez nincs joguk. És azt gondolom, hogy bennük viszont bízhatunk, tehát lehet, hogy egy darab e-book olvasó lesz a könyves polcukon, viszont fizetni fognak a tartalomért.
Proféta beszéljen belőletek.
Igen, csak annyi kiegészítést szeretem volna mondani, hogy gyakorlatilag a hazai könyvpiacon még nem mérhető az e-könyvek forgalma. Akkor, amikor az Amazonon már 2010-ben volt e-könyv példány számmilliómos.
Kevés címünk van. Tehát tényleg nincs tartalom a magyar piacon.
Kevés eszközünk is van, tehát most még tényleg azért nagyon minimális az eszközállátó. Csak egyre többször látom a buszon, hogy van másnak is elkönyvolvasója, de ez azért még nem általános.
Szerintem most jött el az a pillanat, amikor kérdezzük meg a hallgatóság közül, van-e bárkinek kérdés, amire még nem kapott ma választ, és van is, több is. Ezt igazából szerintem hallani fogjuk egymást mikrofon nélkül is, vagy szeretném. De nagyon szívesen adunk egy mikrofont is, hogyha úgy kényelmesebb.
Több minőségben is kérdeznék. Tehát kérdezek, amit mondtál azt, hogy a tartalom lényegtelen, ez nekem egy tartalom szolgáltató, mint író. Ez mélyen megsebben, tehát így megosztáljon. A jelenlegi papír alapú könyvkiadás is úgy néz ki, hogy aki a tár, a könyv értékét megkereszti, az író, a könyv árában 7%-a az összes többi más nyelvjel. Ha most az e-booknál is valami ilyen tendenció felé haladunk, ki fog szolgáltatni tartalmat? És bármilyen kényelem mellett az író tartalom, vagy a klasszikusok által megírott cuccok, egy idő után elfogadni szabad végesen. Tehát én nem hiszem, hogy olyan nagyon jó hozzáállása, csak a kényelemre, a tartalomra is oda kéne figyelni, és a tartalom előállítójára is. Ez az egyik kérdés meglátás. A másik nem volt, amit az elején nem tudom beszélgetek, az árról. Mert hogy a eszköznek van ára, az egy dolog, az lehet, de én nekem az Amazon nagyon keserűen kellett tapasztalnom, amikor lökény könyvet próbáltam e-bookon beszerezni, hogy majdnem ugyanúgy volt erős, sőt, drágább, mint az ennyi használt könyvet volt. Tehát ha a kiadók úgy gondolkoznak, hogy továbbá is ugyanazt a használatot akarják megteremteni a telefon és a papírkönyvön, akkor szerintem nem. Van a kiadói ember is közöttek, bocsánat, nem voltam itt az előttére, nem tudom, azt tudom, hogy a harmadikként, tehát ez az állami olvasóként érintett, mint EMU tulajdonos tárgyak, akinek az előttetőn van a tunétnál, mind a két dolog engem nagyon érintett, a könyvnek az ára, mert a tárgyak nem költött le, és mint olvasó a könyvnek a minősége. Tehát nem az eszköz árán kellene leginkább kimúlni, mert az előbb-utóbb csak az eszköz példát számolni a kérdésre, hogy nekik tudjuk kerülni. Manapság már 100 dollárért kezelődik a Latviában. Hanem a minőség, amit tudom, vannak az árán. Nem hiszem, hogy 2400 forintig adok egy eszközöt, akkor nem a papír fogják választani. A mondott terület a szokások szerint, hogy ott van az eszköz. És látom, hogy van egy ilyen tendencia, és ez a Zoom-módatban nagyon nagy veszély, tehát hogy fogjuk össze és tartottam az árat, így is tud működni a dolog.
Bocsánat, nem azt mondtam, hogy fogjunk össze és tartsuk fönn az árat.
Nem, de így is tud működni a dolog, csak gondolj be. Az... Tehát azon is észnek kellene lenni, hogy egy észszerű áron, a szabályozóknak észszerű átadatlanul, tényleg megérjen a vezetőt.
Nem, egy bizonyos ár fölé mész, akkor ugyanúgy le fogják torrentezni, tehát ez szerintem ki fog alakulni, hogy mi az egészséges ár. Ugye... Én annak idején, amikor elindítottuk az SF Portál e-bookot, akkor próbáltam volna 1000 forint alatt tartani a könyveknek az árát. Minimálisan följebb kellett menni, mert tényleg egész egyszerűen azok a tranzakciós díjak, könyvelési díjak, ilyesmik, azok nagyon minimális bevételt hagytak nálunk. Ugye mi olyan 60%-ot fizetünk egyébként a jogtulajdonosoknak, kiadóknak, íróknak, tehát szerintem az eléggé barátságosnak tekinthető. Nem hiszem, hogy itt nagyon kéne attól tartani, hogy na akkor most össze fognak kartelezni a különböző kiadók vagy terjesztők, és akkor majd jól azt mondják, hogy 2500 forint lesz egy e-book. Én erre nem nagyon látok nyomokat. Ami az Amazonos kérdésedet illető, hogy ott annyiba kerül néha a könyv, az e-könyv, mint a papírkönyvet, meg kéne nézni, hogy egyébként Amerikában is így alakul-e az ár, ugyanis a legtöbb európai országban más jutalékkal számol a kiadó felé az Amazon, és elképzelhető, hogy azért emeli fel az európai árakat, hogy ugyanannál a pénznél maradjon, mint az amerikai piacon. Ezt így gondoltam, zárójelesen hozzáteszem.
Én meg itt visszatérnék az első szívütésre. Nem azt mondom, hogy a tartalom lényegtelen, hanem a tartalom védhetetlen. Tehát onnantól kezdve, hogy digitálisan van, semmi esélye nincs senkinek, hogy azt megfékezze. Igazából az olyan, mint a víz, az elfolyik. Azzal lehet irányítani, hogy te egy jobb utat, egy jobb medret definiálsz a számára, amit én úgy hívok, hogy a komfort, és akkor fog jó módon, jó feltételekkel eljutni az olvasóhoz. És az áradásban pedig azt elég sokat tanulok én is a könyvkiadóktól, amikor én mint vevő mondom nekik, hogy ne emeljék nagyra, mert vannak különböző korlátok, hogy mi az, amit én egy hamburger áraért, két hamburger áraért bevállalok, meg mi az, ami biztosan torrent, mágnes, olyan árszintek, akkor azt mondják, hogy a könyv az érték, most formátumtól függetlenül, és az ár az egy információról, hogy mekkora értéknek gondoljuk. És ilyen szempontból az árnak igenis van egy ilyen szerepe, hogy ha már nem tudom megfogni ezt a szegényt, mert ez ilyen virtuális, azért lássuk, hogy mennyit ér.
Akkor legalább legyen jó drága.
Nem, de van egy, tehát az árnak...
Lehet, hogy az ár az egy pozícionáló eszköz.
Abszolút. Tehát, nem, tehát ha 200 forintot adok valamit, akkor az a 200 forintosra árasztam be, akkor az manapság már egy buszjegyre nem elég. De nyilván sokkal komfortosabb kifizetni 1000 forintot 5 könyvért, mint kifizetni félért. De valahol, ugye, valahol minden az információról szól. Amikor döntést hozok, hogy én tetszik egy könyv vagy se, még mielőtt megszületne az én beruházási döntésem, elolvasok róla ezt, azt, amazt, és bizony az ár az ilyen szempontból információhordozó.
Egyébként még így az árazással kapcsolatban belefutottam egy probléma a külföldi jogtulajdonosokkal kapcsolatban. Ugye, hogy megnézzétek az SF Portál e-bookot, akkor egy csomó csomagajánlatunk van, hogy csomagban értékesítsünk olyan könyveket, amik szerintünk úgy valahogy hasonlóak, vagy hasonló ízlésű olvasóknak jó lehet, és például külföldi könyvek esetében ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ott meg kell állapodni a jogtulajdonossal, hogy ennyi lesz az elszámolási ára a könyvnek, abból te szerződés alapján nem mindig adhatsz kedvezményt, és nem mondhatod azt, hogy összecsomagolhatod ilyen módon, hanem azt egyenként kell adni, és semmi kedvezmény. Tehát azért vannak olyan típusú problémák is, ugye az külföldi könyveknek a kiadásával nagyon sok probléma van, és ez is elő fog jönni. Most még nem tartunk ott, mert most még egyelőre ott tartunk, hogy valami olyan rendszerben egyáltalán kiadhassuk ezeket a dolgokat, de egyébként mondjuk egy csomó olyan PR eszköztől, vagy promo eszköztől is meg vannak fosztva a kiadók.
Még én megint olvasói szemszögből válaszolnék erre az árra, hogy abban a pillanatban, ahogy kipróbáltam az e-book vásárlást, egyébként, hogy reklámozom, pont az SF Portáltól vettem könyvet, meg e-book reader hiány telefonra, akkor tapasztaltam meg azt, hogy amit addig gondoltam, hogy az van a papírkönyv, aminek van egy ára, és ehhez képest van az e-book, ami miért ennyi a papírkönyvhez képest. Tehát mindenképpen viszonyban állítottam a két dolgot, és amint megvettem az e-bookot, abban a pillanatban rájöttem, hogy valami egészen másért fizettem. Tehát, hogy azt gondolja az ember, az egyszerű olvasó, hogy ez egy végtelenszer sokszorosítható dolog egy ilyen e-book, és ezért érzi azt, hogy miért kell annyit érte fizetni, amikor a papírkönyv is baromi drága, és hogy de azért kapsz valamit, azt megfogod, meg szaga van, ugye? És amikor kipróbálod ezt az élményt, akkor rájössz, hogy ez pontosan mi is az, ami történik közben, és mi az, amiért fizetsz. Vagy legalábbis megtapasztalhatod. Tehát én megint visszadobom a kiadóknak a labdát, hogy talán ezt valahogy jobban kéne marketingelni. Ettől függetlenül nem tudom, hogy hogyan történik az árazás, és milyen intervallumban mozoghat. Nyilván vannak itt egyéb gondok is.
Tessék.
Egyszerre sok kérdésre lenne egy válasz. Újjatok fel az ötleteknek, melyik közöttén nincsen papír, például van a följegyzés, akár névjegykártya vagy már, mindegyik közöttén. Jó, nem úgy értem, hogy zsebet sincsen, de arra gondolok, hogy mindegyiket használjátok. Mindegyik között használ pénzt, tudod a pénzt, mint jól tudjuk, semmi más, mint egy arról információ, hogy valaki egyszer valamilyen pénzt adott. Tehát arra gondoljatok, hogy az a szemlélet, amit a pénzzel kapcsolatban érzek, és hogy nézzük ugyanazt a könyvekkel meg, ilyenfajta információt vásárolunk meg, teljesen mindegy, hogy hogyan. Most jelen pillanatban ugye a tévéért, telefonért, internetért fizetünk valamilyen összeget. És mindenképpen fizetünk erre, arra mondhatod, hogy tartalom mindig is lesz, van is. Tehát nincsenek semmilyen akadálya. Ugye, és eddig is mindenki, a nagy testvér mindig figyel, le tudja szedni az összes információt. Te Facebookon fölfogod, te, hogy te elolvastad ezt a könyvet. Tegyük fel, hogy ezt úgy tudod te megtenni, hogy azt a pecsétet is megkapod, amit te mondasz, hogy igenis, kapsz egy plusz díjat, hogy te fizettél érte. Tehát ott van mellett, hogy ezt úgy olvastad el ezt a könyvet, hogy fizettél érte. Többi az meg nem tudja kiírni azt, hogy ő fizetett érte, mert nem fizetett érte. Tehát ott lesz ennek a, hogy mondjam, a birtoklás, meg egyébben, tehát ki lehet erre dolgozni egy sokkal egyszerűbb, egy teljesen egyszerű megoldás, kicsit hasonló rendszere, mint hogy a banki rendszerek vannak. De egyébként meg lehetne fogni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a megoldása nem lesz probléma. Másik oldal meg biztos, hogy 200 év múlva is lesz könyv. Ugyanúgy, hogy én most megvettem egy nem tudom 100 évvel ezelőtti könyvnek a hasonlás kiadását, amit tényleg úgy fényképeztek le, mert én úgy szeretném azt elolvasni, és ahogy te is mondtad, hogy azért, mert sorban van, vagy azért, mert valamilyen módon van. Én is ugyanúgy olvasgatom, mert nincsen elmondom egyébként, de ugye monitoron én is olvasom, attól még mindenképp ezt is meg lehet csinálni. Tehát az én véleményem egyrészt az, hogy meg lehet oldani, és most jön a másik kérdés, hogy ezt oldjátok meg, mi kiadók, írók, és hát ugye reklámosok, akik vagy illetve internetes szakemberek.
Köszönjük az észrevételt! Miután kezdünk kiszaladni az időből, arra kérnélek titeket, hogy amikor erre röviden reflektáltok, akkor úgy akár bármifajta záró gondolatokat, vagy ami még úgy bennetek maradt a témával kapcsolatban, hogy szeretnétek elmondani, azt is szőjétek bele.
Manó, jó, dolgozom rajta.
Sajnos már nem lesz rá időnk.
Hát én azt hiszem, hogy mindent elmondtam, tehát én bízom abban, hogy az e-book az Magyarországon is szép pályafutásnak néz elébe, és valóban szeretném azt, hogyha megmaradna a könyv, és 200 múlva lenne, és múlva is lenne nyomtatott könyv. Én azt gondolom, hogy ez a print on demand lesz, tehát ezekben a példányszámokban nem fognak elfogyni a könyvek. Úgyhogy legyünk optimisták.
Én is szeretném letenni a voksomat az e-könyv mellett, azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvségét ezzel nem kell, hogy elveszítse. Itt arra gondolok, hogy azt a könyvet jól meg kell írni, azt a szöveget gondozni kell, szerkeszteni és kiadásra előkészíteni. Tehát a kiadónak ugyanúgy meg lesznek ezzel a költségei, amit megspórolhat az a nyomda. Ehelyett jönnek a tárhelyek, illetve a mindenféle védelemmel való ellátások. Emiatt olcsóbb lesz az e-könyv, olcsóbb kell, hogy legyen, illetve hát ezt az áfa kérdést kell megoldani, hogy még olcsóbb lehessen.
Hú, hát szerintem csak ilyen rettenetes közhelyeket tudni kell előzni, a jövő elkezdődött, meg itt vagyunk benne nyakig. Szerintem ez a jövőt definiálgatjuk most, ez egy ilyen hálás pillanat, mint minden paradigmaváltás. Én szeretnék a nyertes oldalon állni a végén, ennyi.
Én meg optimista vagyok, és azt mondom, hogy tényleg az olvasókat képviselem, és én várom, hogy részese legyek ennek a jövőnek, amellett, hogy fenntartom a papírkönyv állományomat és a vásárlási szokásaimat is.
Szerintem most sem oldottunk meg semmit a tavalyi körülbelül majdnem napra pontosan volt, vagy talán egy nap különbséggel az a másik kerekasztal beszélgetés. Jövőre is lehet még egyet tartani. Nem valószínű, hogy akkor is okosabbak leszünk, de szerintem meg fogjuk érni egy sok kérdésre a válaszadást.
Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok. Nektek köszönöm, hogy eljöttetek és meghallgattátok. Mint látható, továbbra is mindenki ezzel dolgozik azon, hogy legyenek magyar, cifi és más e-könyvek, és jövőre meg talán, hogyha alkalom adódik rá, megnézzük, hogy mi történt azóta. Köszönöm a figyelmet!